kiégés vagy szenvedély tüze. Hogy hogyan lehetséges egy társkapcsolatban, és elsősorban Eszter Perelnek a gondolatait szeretném ide tenni, hogy hogyan lehetséges az, hogy ne a kiégettség jellemezzen bennünket, sokkal inkább a szenvedély föntartott tüze. És meg tudnátok-e mondani nekem, hogy mi a kettő közt a különbség? Bizonyos szempontból egyetlen szó, főleg ha a kiégésről és a szenvedély tüzéről beszélünk. Emlékeztek, hogy eljutottunk 6 pontig a kiégés leírásában, egyre jobban beszűkülünk, és beszűkülünk, és beszűkülünk, és elfogy a levegő. A szenvedély tüze pedig azért lobboghat, mert van levegő. Úgyhogy azt is mondhatnám, hogy a mai előadással a levegőről szeretnék beszélni. Hogyan teremtsünk levegőt magunknak, a kapcsolatunknak, a vágynak, a szenvedélynek. És akkor 3 bevezető gondolat, hogy mikor valamiről beszélek ennek összefüggésében, akkor az sosem jelenti azt, hogy a vele szemben lévő igazságot tagadnám, hanem csak valami mellett éppen szót emelek. Ez nem jelenti azt, hogy akkor rögtön azt mondjuk, aha, szóval akkor az meg nem. Ugye, tehát mondjuk beszélek a szenvedéről, akkor valakiről szól, hogy hát miért nem beszélt az elköteleződésről, a sokkal fontosabb. Az nagyon fontos, de arról már beszéltem. Hát amikor valamiről beszélek, akkor nem arról van szó, hogy a vele szemben lévő, mondjuk szemben lévő értéket éppen tagadom. Vagy annak rovására mondanám ezt. Ez az egyik. Aztán a másik, hogy ez különösen is izgalmas nekem. Hogy úgy általában mi van a szenvedéllyel vagy a vágyjal, ez is érdekel. De mondjuk papként mi van a vágyjal, az jobban. Hogy papként mi van a szenvedéllyel, az jobban. Tehát az az összefüggés, amiben beszélek, tulajdonképpen ez az összefüggés. Elsősorban, és döntően. És a harmadik, hogy néha olyasmiről fogok például beszélni, hogy férfi és nő. Tehát akkor a kiégés, vagy a szenvedély tüze, ez volt a téma, és ígértem nektek, hogy egymás után mondom, kutatások szerint, Eszter Perelt főleg használva, mit mondhatunk arról, hogy a szenvedély tüze hogyan őrizhető meg egy társkapcsolatban, amelyben tartósan elégedetten szeretnénk lenni. Emlékeztek, ezt így mondtuk, azért, mert nem csak alapigasságok vannak, hanem alapkonfliktusok is, alapdilemmák. És az alapkonfliktusok és dilemmák és paradoxonok elkerülhetetlenek. Alapigasságok mellett alapkonfliktusok és alapdilemmák, amelyek kikerülhetetlenek és megoldhatatlanok. Mint például itt ebben az esetünkben, hogy egyszerre a személyiségünknek, még most nem is a kapcsolatnál vagyok, egy mély vágya a biztonság. Biztonság, oltalom, otthon, kiszámíthatóság, ölelőkar, béke, megnyugvás, jaj, elkötelezettség, főleg, hogy te felém. Hát ezeket igazán mély vágynak tarthatjuk, és ugyanennek a személynek ott vannak azok a mély vágyai és szükségletei, hogy kaland, hogy fölfedezés, hogy útonlevés, hogy az ismeretlen, hogy a vágy és a szenvedély, ugyan ezek a vágyok megvannak ugyanabban az emberben. És amikor megtörténik a házasság kötés folyamata, főleg, hogyha szerelemmel indult, abban általában van több-kevesebb vágy és szenvedély. De tényleg több-kevesebb. Azt tudjátok, hogy nem vagyunk egyformán szerelmesek. Nem vagyunk. Igen ám. De éppen a szerelemnek van egy nagyon izgalmas sajátossága. Hát a szerelemben mit élünk meg? Volt én és te, és most? Nagy mi. Legyen egy nagy mi. Hogy a nagy őt megtalálni, az ember, megtaláltam a nagy őt, és utána mi volt? Hát nem, mert elengedtem. Hát nem gondolom, megtaláltam, és akkor szia, de jó, én már megtaláltam. Nem azért akarjuk megtalálni a nagy őt, hogy elmondjuk, hogy megvan, és aztán mehet, mint tudjátok. Ez nekem mindig olyan érdekes. Valaki úgy pecázik, mert egyébként szereti a halakat, hogy akkor visszadobja. Ugye, ez egy nagyon korrekt emberi magatartás. Nagyon. De a szerelemnél nem így vagyunk. Ugye? Tehát, hogy megtaláltam, kifogtam, itt van. Azt mondja, hát most akkor ennyi volt. Hát, ennyi volt, és nem, tehát megtaláljuk a nagy őt, és akkor létrejön a nagy mi, és ezt roppantul élvezzük. Tehát létrejön a nagy mi, és éppen a szerelem ihletettségű társkapcsolatnak a jellemzője, hogy ebben a nagy miben azt szeretjük, hogy nem én és te, hanem hogy mi. Hát pont ezt szeretjük, nincs távolság. Összeolvadottság élménye, az intimitás egyre nagyobb mélysége, hát ezt élvezzük hallatlan módon, hogy nincs én és te. De ebben mindig van valami, ami azt jelenti, hogy mindent tudni akarok rólad. Nehogy egy kis csücsköd kimaradjon a miből. Ezért szeretnék tulajdonképpen úgy, na a mindent azt tudom, ez egy kicsit erős kifejezés, legyen úgy, hogy ne legyenek titkaid. És akkor nem mondtuk, hogy mindent. Szeretnélek kissé birtokolni? Sőt, ha lehetséges, akkor hát ellenőrizni is. Kontrollt gyakorolni fölötted. Ez volt az egyetlen pont, amiről beszéltünk. Ez pedig, hogy a vágy és a szenvedély fönntartásának egyik kulcsa összetevője, szépsége, gyönyörűsége a fantázia. Mikor kezdünk el fantáziálni a másikról? Nagyon, és elsősorban. Ha már nincs ott, vagy még nincs ott. A fantázia, a képzelő erő, ami kettő nem ugyanaz. Hát ez, ha mindig csak mi, és mindig csak közel, kevesebb tere van a fantáziának, a képzelő erőnek. És ezért, azért, hogy te mindig legyél közel, és ez biztonságos legyen, és megbízható legyen, és kiszámítható legyen, és ott ne sérüljek, és ez itt fontos az elköteleződés, és a többi, szép lassan, mintha teret vesztene valami, ami a vágyban és a szenvedélyben annyira fontos. Ez a fantázia. És akkor miért történhet meg logikusan az, hogy egyszer csak elkezdek másról fantáziálni? Hát mert te itt vagy. Hát téged látlak, kinyitom a szemem, itt vagy, ezért fantáziálni valaki másról fogok. Na az első gondolat, hogy a fantáziának, a képzelő erőnek a megbecsülése és az értékelése, ami azonban összefüggésben van a távolsággal. És ezért a második gondolat így szól, ha van valami, ami nagyon jót tesz a vágynak és a szenvedélynek, az az, ha elmész dolgozni. Több szempontból is. Egyrészt, mert hozott haza a pénzt, mert akkor beindulhat a fantáziám, hogy de jó lesz, ha hazajössz. Hogyha szeretlek is, nem csak távol vagy, akkor pozitív fantáziáim tudnak támadni. Hogy hogyan foglak fogadni, ha megjössz. Szerelmes emberek hallatlan sok fantáziával őrzik a vágyat. Nem, de így van, abban a pillanatban, hogy látom a hátadat, ahogy felszállsz a fonódó villamosra, én bennem már elindul a fantáziálás, hogy mikor fogunk találni, és az hogy lesz, és. És nem, de mikor a vágy nagyon bennünk van, akkor a fantáziálásban apró részletekig fantáziáljuk újból és újból, mit veszek föl? Hogyan fogok kinézni? Talán inkább ezt? Talán inkább azt? Azt mondja Eszter Perel, van egy zseniális szavajárása vagy gondolata, azt mondja, amikor egy társkapcsolatban élő és eleven a szenvedély, akkor a házas felek, a társkapcsolatban élők jól tudják, hogy az előjáték, nem azzal kezdődik, hogy hazajöttél, megvacsoráztál, ez még nem a kezdete, hiszen most hazajöttél, az nem előjáték. Megvacsoráztál, az nem előjáték. Néztünk egy kis tévét, az nem előjáték. Elkezdtünk beszélgetni erről, arról, az nem előjáték. És amikor átölelem a nyakad, és rád nézek, akkor kezdődik. És ő azt mondja, hogy ez szó sincs róla, akik a vágynak és a szenvedélynek egy társkapcsolatban szakértői, ők azt mondják, az előjáték akkor kezdődik, amikor lecsengett az orgazmus. Az a kielégülés után kezdődik már, azzal, hogy kezd megint fölépülni a vágy, vagy a szenvedély. És amikor elmész munkába, már akkor is az az előjáték része. Arra gondolok, na, most ez a távolság, de haza fogsz jönni. És most nem vagy, de majd leszel. Aj, na így jutunk el oda, hogy ami nem segíti a vágyat és a szenvedét, az éppen az, hogyha az itteni világunk ez a világ, most az, hogy biztonság, kiszámíthatóság, elkötelezettség, ha ez azzal párosul, már pedig párosul, hogy közel, 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 közel. Mikor vagyok a leginkább biztonságban, ha ellenőrizlek? Mikor vagyunk a legkiszámíthatóbbak, ha mindent szabályokba fektetünk? Ha mindennek megvan a megszokása és a rendje. Ha van valami, ami a vágyat, a szenvedélyt megöli, az pont a megszokás. Miközben a megszokás, az nagyon segíti a rendet, segíti a biztonságérzetünket. Ezért azok tudják a vágyat és a szenvedélyt fönntartani magukban, akik merik a társukat távol engedni. És akik maguk is mernek távol kerülni. Fizikailag, sőt, érzelmileg. Egy szerelem alapú elkötelezett házasságban, hogy gyerekek születtek, megengedhetjük ezt magunknak? Kicsit... Most erről akkor a következőképpen folytathatnánk a beszédet, hogy tulajdonképpen akkor merhetem igazán megengedni azt, hogy te távol legyél, ha a távolságban fönn tudom tartani a veled való kapcsolatom. Másra nézek, de ez a kapcsolat élő és eleven bennem, nem veszítem el. A te távolságod számomra nem fenyegető, nem félek ettől. Nem aggódok. Nem érzem magam rettenetesen kiszolgáltatottnak, vagy védtelennek, sebezhetőnek, megcsalhatónak, hogy állandóan ezen kelljen gondolkodnom, vagy agyalnom. Nem vesz erőt rajtam a féltékenység. Ugye? Ez azt jelenti, hogy a személyiségnek némi érettsége, némi egészsége, ahhoz, hogy én jó ízűen tudjalak téged magamtól távol is tudni, és az egyensúlyom ettől ne menjen tönkre, úgy tűnik, hogy szükséges. Ha nagyon messze vagy, és itt történik még valami, amit még izgalmasabbnak tartok, mert az első gondolat az ez, hogy akkor engedhetem meg, hogy távol is legyél, sőt, másokkal kapcsolatot tarts, sőt, képzeljétek el, ugye a beszámolók szerint azt lehetne mondani, hogy amikor a társunkat messziről látjuk, éppen valami neki kedves elfoglaltságot végez, és abban önfeledten tesz valamit, és abban valahogy ügyes és sikeres és csinálja, és mi nézzük a társunkat, nem egyszer ilyenkor a legvonzóbb. Ilyenkor. Nem akkor, amikor mindent ellenőriztem, és mindent megmondtam, hogy hogy csináljon, hanem amikor azt látom, hogy éppen szenvedélyesen szárnyal. Én nem vagyok ott, de én nézem őt. És azt mondom, ezért szerettem bele. Ezért. Pedig ő ott van, én meg itt. Az első gondolat, hogy ha nagyon sérült a lelkem, akkor a távolság egyre több félelmet okoz, többféle félelmet. Elhagyatottságtól, elárulástól való félelem, magamra maradástól való félelem, az elveszéstől való félelem, a nem szeretlek, vagy nem szeretsz engem, rengeteg félelem. Most, hát, ha itt rengeteg félelem van, akkor inkább azt mondom, gyere, legyél mindig közel, és legalább ne féljek. De ez a vágy és a szenvedély ellen hat. És most jön a második lépés, ami még izgalmasabb, ha már a vágyról, meg a szenvedélyről beszélünk. Mert eddig csak azt mondtuk, hogy ha viszonylag a lelkünk egészséges, akkor ezt a távolságot elviseljük anélkül, hogy félnénk és rettegnénk, összeomlanánk és féltékenyek lennénk, elbizonytalanodnánk. Igen ám, de itt van egy még izgalmasabb dolog. Ez pedig az, hogy nem a félelem uralkodik el rajtunk, hanem megéljük azt, hogy tényleg elveszthető vagy, hogy tényleg lehet, hogy nem jönsz vissza, hogy akár mással is lehetnél, hogy nem birtokollak, bár a szerelemben nagyon szeretnélek, hogy tényleg úgy is vagyunk, hogy én meg te, és ez tényleg reálisan okoz nekem némi félelmet, megjelenik ez. A kiszámíthatatlanság miatt, hogy nincs minden a kezemben, és ez így reális, hogy nem tudlak teljesen a markamban kaparintani. Most tudlak, akarlak, hogy nem tudlak. És ez bennem tudja fokozni a vágyat. Ez a második lépés. Az első, hogy tudok nem félni, nem aggódni, nem féltékenynek lenni, nem pánikolni, nem. A másik, hogy olyan mértékben úgy élem meg, és ez úgy hat rám, vagy úgy engedem magamhoz közel, hogy ez izgató legyen számomra. Jöjjön haza. És amikor velem van, akkor megélem annak a gyönyörűségét, hogy lehetne 3,5 milliárd más valakivel. De velem van. Na ez már valami. És olyan érdekes ez, egyébként a papságnál is megjelenik, hogy engem választott. Hát ez hogy? De hogy már? Ez nagyon izgalmas. Hogy a pont engedem, mit látott meg bennem? Úgy azt jelenti, hogy én akkor valahogy nagyon. Tehát az első lépés, hogy nem uralkodik el rajtam a félelem. A második, hogy ahogyan szabadon megélem azokat a reális érzéseket, amelyek negatív érzések. Félelem, némi bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, a biztonság érzetnek a szép lassú távozása, hogy ez fölkelti a vágyamat, vagy a szenvedélyemet. A következő gondolat, emlékeztek, az önmegvalósításnál beszéltünk erről, hogy 3 szintje van az önmegvalósításnak. Önkifejezés, önátadás, önfelülmúlás. Ezen a 3 szinten valósíthatjuk meg magunkat. Egy tartós társkapcsolatban, ahol emberek elkötelezetten, esetleg szentségi házasságban élnek, melyiket szoktuk hangsúlyozni? Önátadás? Hát nagyon, nem? Önátadás, életre szólóan. És? Hát azt. Az önfelülmúlás. Ugye, múlt felül magad, ha kell, akkor lépj túl a saját érdekeiden, legyél önzetlen, add át magad, hozz áldozatokat, múlt felül saját magad, a saját érdekeiden túl cselekedj, és. Önátadás, önfelülmúlás. Ezeket szoktuk hangsúlyozni. És a szerelemben egyébként erre késztetést is érzünk. Az önátadásra és az önfelülmúlásra. Igen ám? De sokszor hoppon marad az önkifejezés. És ezért például bizonyos kultúrák, mondjuk az egyházias kultúra, ezt a kettőt állandóan mondja, hogy önátadás és önfelülmúlás. És miután erről keveset beszélünk, megbillen egy egyensúly. És ha erről nem beszélünk, az ön kifejezésnek a méltóságáról, a szépségéről, az értékéről, a ragyogásáról, ha erről nem beszélünk, csak mindig erről, önátadás, önfelülmúlás, ezzel úgy azt mondjuk, hát ez nem is értékes. Na nem kell annyira magunkat kifejezni. Leültél, maradjott. Az történik, hogy ezeknek az értékeknek az értékessége előbb-utóbb paradox módon megkérdőjeleződik. Mert a realitásból valami hiányzik. Nyomjuk ezt a kettőt. Önátadás, önfelülmúlás, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos. De ha csak ez a kettő van, és egyszer csak nem vagyok jól, boldogtalan vagyok, hullik szét a kapcsolatunk, és ezért, ha az ön kifejezésnek a szépségéről, csillogásáról, méltóságáról nem beszélünk, hanem csak ezt a kettőt emeljük ki, előbb-utóbb azt mondjuk, hát minket becsaptak. Azt mondták, hogy ezzel az élet megoldható lesz. Ugye, hogy 50-60 évig tudunk úgy élni, önátadás, önfelülmúlás, és ettől szép és boldog lesz, és kiegyensúlyozott, és harmonikus, és gyerekek, és szenvedély, és szex, és minden lesz. Hát... nem lett. Ezért éppenséggel, ha valakinek ez fontos, az önátadás és az önfelülmúlás, nekem nagyon, 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 akkor érdemes az önkifejezés méltóságáról beszélni. Hogy megkapja a maga terét, ami őt megilleti, és a szenvedélyes, szerelmes kapcsolatban mind a kettő van, ott éppenséggel az önkifejezésnek nagyon nagy jelentősége van. Mert a vágyban, és ez a következő gondolat, a vágyban akkor tudok igazán vágyakozni, és az valahogy megengedem, hogy az legyen, ha nagyon közel vagyok magamhoz. Rád vágyok, de közel vagyok magamhoz. Azért is vágyok rád, mert nem vagy még az enyém. Azért is vágyom rád, mert nem vagy még közel. Nem lettél az enyém, ezért nagyon tudok rád vágyakozni. De a vágy az itt van bent, tehát nagyon közel vagyok a vágyamhoz. Emlékeztek? Kutatásban a kérdés így szólt. Mi az, ami a legszorosabb összefüggést mutatja a kommunikáció szintjén a tartósan elégedett párkapcsolattal? És kiderült, így nevezték el ezt a kutatók, az ünneplés kultúrája. Ami három dologból áll. Az egyik, hogy az érzéseimet megélem, a másik, az érzéseimet kifejezem, és a harmadik, hogy a társam az én kifejezett és megélt érzéseimre pozitívan válaszol. Tehát örül velem együtt. Hát örülök valaminek, és ő velem együtt örül, jön velem ebbe a világba. Ez nem azt jelenti, hogy másol vagy ismétel engem, hanem megtalálja magában azt, hogy ehhez tud kapcsolódni. A vágynál valami nagyon hasonlóról van szó. Nehéz úgy szenvedélyesnek lennem, hogy most visszatérek ide, azt mondom, hát minél több a vágy és a szenvedély, annál több a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság. Hát mi lesz majd abból? Hogy lesz az? Ezért inkább csillapítsuk a vágyat meg a szenvedélyt, a biztonság miatt, a kiszámíthatóság miatt. De ha átülök ide, és megmerem engedni, hogy vágyakozok, és a vágyakozásomat, annak a kifejezését szabadon tudom engedni, és arra te szabadon tudsz reagálni, tehát nem úgy, hogy kifejeztem, és akkor ha tetszik, ha nem, akkor most az úgy van, mert én kifejeztem magam. Nem, te is ugyanolyan szabadon azt te ki tudod fejezni. És elkezdünk egymáshoz kapcsolódni. Hát ebből jön létre a szenvedélyes kapcsolat. Azt mondja Eszter Perel, hogy a munkám során két dologra biztos törekszem. Az egyik, hogy valaki a gátlások alól képes legyen szabadabban, oldottabban létezni. Másik, hogy képes legyen szabadon megtalálni a határokat. Nem ugyanaz, hogy tele vagyok gátlással, tele vagyok tilalomfákkal, tele vagyok lefolytottsággal. Ez nem ugyanaz, mint hogy szabadon korlátokat és kereteket jelölök ki, vagy jelölünk ki együtt, éppen azért, hogy tartósan, elégedetten tudjunk együtt élni. Ugye hallható a különbség. Mert itt van ez, ugye amikor mondtam, hogy valamit mondok, sosem mondom, hogy az ellenkezőjét nem tartom fontosnak. Mikor valaki a kultúrában meghallja, hogy a gátlásoktól szabadnak lenni, akkor na szép kis világ lesz az. Ugye rögtön ez van a fejünkben, ugye? Mert akkor rögtön azt mondjuk, igen, akkor gátlás talan. Ezért ez a két dolog, ez megint csak egy föloldhatatlan dilemma. Egy konfliktus az emberi személyben, hogy föloldom a gátlásaimat, merem megtenni, és szabadon kifejezni magam, és közben elkezdek magam korlátokat, kereteket, akár szabályokat, ritmust, akármit fölállítani. De ennek itt nem csak szabadsága, hanem kockázata is van. De az az izgalmas, hogy a kockázat a szenvedély része. Ha nincs kockázat, hogy van szemben, mindent előre tudok, igen, így csinálok, kicsit jobbra, kicsit jó, ez most nagyon jó. Ezért tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy de jó lenne nem gátlástalannak lenni, hanem szabadnak lenni sok-sok gátlástól azért, hogy szabadon ki tudjam fejezni egy kapcsolatban a vágyaimat és a szenvedélyemet, és elég szabad legyek ahhoz, hogy be tudjam fogadni, hogy te erre válaszolsz. És ahogy te kifejezed a vágyadat és a szenvedélyedet, és hogy ebben létre tudjon jönni egy hullámzás, egy jó kölcsönhatás, akkor erről beszélünk, nem a gátlás talanságról. Kicsit az az érzésem, hogy erről beszélek, hogy hát jó, beszélni, csinálni jobb. És hogy látjátok most, mikor a vágyról, vagy szenvedélyről van szó, nem csak a szexuális vagy erotikus vágyakról és szenvedélyről van szó, nyilván arról is, hanem sok minden másról. Na most. Ha itt vagyok, visszamegyek ide a gyerekek, család és a többi. Tudjátok, erről sokat beszéltünk, hogy törvényszerűen jön létre az a dinamika, hogy az anya szervezetében nagyon sok oxitocin termelődik, kötődik a pici babájához. Ezért már a pici babájára szán rengeteg időt és energiát, ráadásul a babájával kapcsolatban nagyon sok testi, fizikai élményt él át. Nagyon sokat. Közelséget, tapintást, érzékelést, szagokat, illatokat, mindent. Közel és közel és közel. Ebből az következik, hogy a férfi egyre messzebbre kerülhet. Ez meg is szokott általában történni, 10 párnál, 8-9-nél. És tulajdonképpen ez rendben is van. A kérdés, hogy vissza tudjuk-e hozni magunkat ide, együtt. Mert az, hogy ez megtörténik, a pici baba érdekében jó, hogy megtörténik, hogy a nagy figyelem és energia ott van. Ez rendben van. Egy férfi, aki ezt kéri számon a feleségétől, igazságtalan vele. Igen ám, de tudjátok, miről szoktunk sokkal kevesebbet beszélni? Amit nem egyszer, nem kétszer hallottam. Ez pedig az, hogy egy férfi, amikor látja, hogy a felesége anya lett, kevésbé vonzódik hozzá. Nem csak arról van szó, hogy nőként én elsősorban anyának élem meg magam, nem annyira nőnek, vagy feleségnek, vagy egy vonzó, szenvedélyes társnak, hanem arról is, hogy egy férfi is képes elsősorban így látni a feleségét.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.